Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A Márk evangélium központi kérdésére, kicsoda Jézus, különféle feleletek hallatszanak a nép körében. A 6. fejezet 14-es és 15-ös versben olvassuk ezeket. Azt mondja, a keresztelő támadt fel a halálból. Ezért működnek Jézusban a csodatévő erők, ezt mondják egyesek. Mások meg így szóltak, illés ő. Ismét mások azt mondták, próféta ez, olyan, mint egy a proféták közül. Nos, Heródes Antipász, Galilea és Pérea negyedes fejedelme szintén értesült már Jézusról, aki mindeddig az ő fennhatósága alá tartozó területeken működött. Sőt, hallotta az előbbi háromféle választ is, és az elsőt választotta. Így szólt, János, akinek a fejét vétettem, az támadt fel a halálból. És itt, ezen a ponton, a 17-es verstől, 6. fejezet, itt talál alkalmat Márk, hogy Jézus történetébe most beleszője keresztelő Jánosét, az ő halálának elbeszélését. Tehát olvasom 6. fejezet 17-es verstől. Heródes ugyanis parancsot adott, és elfogadta Jánost. Megkötöztette őt a börtönben Heródiás miatt, aki testvérének, Fülöpnek volt a felesége, de ő elvette. János ugyanis azt mondta Heródesnek, nem szabad testvéred feleségét elvenned. Ezért aztán Heródiás ármánykodott ellene, és meg akarta ölni, de nem volt képes rá. Heródes ugyanis tartott Jánostól, tudta róla, hogy igaz és szent férfiú, ezért védelmébe vette, és őt hallgatva sokszor fogta el a kételkedés, és szívesen hallgatta a szavait. Egyszer azonban, amikor Heródes a születésnapján lakomát rendezett országa nagyjainak és Galilea előkelőségeinek, akkor bement Heródiás lánya, és táncolt nekik. Ez nagyon tetszett Heródesnek és az asztaltársaságnak. A király erre azt mondta a lánynak, kérj tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked. Még meg is esküdött. Bármit kérsz, megadom neked, akár országom felét is. A lány meg kiment, és megkérdezte anyjától, mit kérjek? Az így szólt, keresztelő fejét. Erre nagy sietve bement a lány a királyhoz, és előadta a kérelmét. Azt akarom, hogy rögtön add nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király elszomorodott, de az esküje és az asztaltársak miatt nem akarta kedvét szegni. Tehát rögtön elküldte a hóhért, megparancsolta, hogy hozzá kell János fejét egy tálon. Az lefejezte a tömlötben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a lánynak. A lány pedig az anyjának. Amikor a tanítványai megtudták ezt, eljöttek, elvitték a testét, és sírba helyezték. Eddig a szöveg. Heródes tehát az előző szakasz szerint azt gondolta, hogy Jézus nem a visszatért illés, nem is valami proféta, mint sokan tartják, hanem a keresztelő, az, akit ő öletett meg. És itt Heródes nem elfogulatlan, hanem a rossz lelkiismeret diktálja a választását. Így aztán következik a történet keresztelő haláláról, akinek Heródes a fejét vétette. Egészen kivételes a Márk evangéliumban az egyetlen olyan elbeszélés, amelynek nem Jézus a hőse, még Jézus neve sem fordul benne elő. Persze azért nagyon szorosan összefügg vele. Most azonban lássuk, hogy ki kicsoda itt. Érdemes közelebbről megismerkednünk Heródessel mindenek előtt, hogy megértsük a viselkedését. Apja, nagy Heródes, ő volt az, aki elől a Szent Család Egyiptomba menekült, mert a gyermek Jézus életére tört, és ő az, aki aztán elrendelte a betlehemi csecsemők legyilkolását. Aztán a nagy Heródes másik fia, Archélaosz, miatta kellett a családnak Judából Galileába költözködnie. maga Heródes Antipász tán nem is annyira kegyetlen és véreskezű volt, hanem elsősorban végtelenül hiú, hatalomvágyó és betegesen gyenge jellem. Heródes király, így nevezi Márk, háromszor is. És bizony ebben jó adag irónia van, mert Antipász szívesen szólítatta így magát király, holott csupán Galilea és Pérea negyedes fejedelme volt Krisztus előtt 4-től Krisztus után 39-ig, és ez a kicsike kis uralma is teljességgel a római hatalomtól függött. Bár nagy Heródes szerette volna, ha halála után egész országában Antipász uralkodhatna, de az akkori római császár Augustus ezt megtiltotta. Később, Krisztus után, 39-ben Heródes az akkori császárhoz, a véres kezű Kaligulához fordult, egyébként éppen az itt szereplő úgynevezett felesége Heródiás bújtogatására, hogy nevezné ki mégis tán királyá. Erre beperelték felségsértésért, mert úgymond a római császár hatalmát akarta ezzel csorbítani. Így aztán végleg kegyvesztett lett Heródes, száműzték a mai Dél-Franciaországba, a mai Lyonba. Hát Heródiás egyetlen érdeme tán, hogy ekkor sem hagyta el Heródest, hanem követte a száműzetésbe. Heródes a rómaiak igazi talpnyalója volt. Például Péreában egy régi várost újjáépítetett, és Augustus császár felesége, szinte társuralkodója nevéről, Lívia nevéről, Liviásznak nevezte el a várost. Úgy látszik, nem csak Heródiás vonzotta, hanem általában a nagyhatalmú nők. De ugyanezt a várost Augustusnak a Julius előnevéről is nevezték Juliásznak, Juliásznak. Hát nem valami nagyon ízléses dolog. Aztán szintén építetett várost az Augustus után uralkodó Tiberius római császár tiszteletére, akit amúgy maguk a rómaiak is végtelenül gyűlöltek, és nem ok nélkül. Ez a Tiberiász város, ez volt a székhelye Heródes Antipásznak, aki hatalma érdekében elég sokat forgolódhatott Rómában. Minden esetre egy római útja során hozta magával Heródiást, testvére feleségét, pontosabban féltestvére Fülöp felesége volt. Hát ez még házasságtörés nélkül is tilalmas viszonynak, vérfertőzésnek számított. És nem csak az asszony hagyta el Fülöpöt az új kapcsolatért, hanem Heródes Antipász is elküldte a saját korábbi feleségét. Tehát sokszoros bűn. Hát ezt vetette a fejedelem szemére a keresztelő a 18. vers szerint. Nem szabad a te testvéred feleségét elvenned. Heródes tehát nem is két tűz közé, hanem sok tűz közé került. Egyrészt minden disznósága ellenére vonzotta őt, titokzatosan vonzotta valami a keresztelőben, 19-es vers. Heródes hiába ármánykodik, hogy megölesse Jánost, sokáig nem ér célt. Azt mondja, hogy Heródes ugyanis, 20. vers, Heródes tartott Jánostól, vagy inkább más fordításban tisztelte Jánost, mert tudta róla, mondja Márk, hogy igaz és szent férfi, ezért védelmébe vette, sőt János szavait hallgatva Heródest sokszor elfogta a kétkedés, és szerette őt hallgatni. Szóval minden bűne ellenére van Heródesben valami önemésztő, mélyen ellentmondásos vonzalom a tiszta és szent felé. Ezért nagyon szeretné elkerülni, hogy Jánost kivégeztesse. De nem tudja. Azért nem tudja, mert különféle kényszerek fogságában van. Retteg a római uralomtól, amelytől a hatalma abszolút mértékben függ. És amely római hatalom felé, ugye láttuk, olyan sok, nem is nagyon ízléses gesztust tett. Flavius Josephus, ókori zsidó történetíró szerint Heródes politikai okból ölette meg a keresztelőt, mert, mint írja, félt, hogy a Jánost követő tömeg majd lázadást szít, amiért persze Róma őt, Heródest vonná felelősségre. A lakomán Szalóme táncától megmámorosodva könnyelmű ígéretet tesz. 22-23-as vers. Kérj tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött, hogy bármit kérsz, megadom, akár az országom felét is. Hát ez eleve beválthatatlan ígéret. Heródesnek a szószoros értelmében nincsen országa. A földnek, amelyen fejedelemkedik, egy talpalatnyi földjével sem ő rendelkezik, minden Rómáé. Aztán, amikor elhangzik a végzetes kérés, sőt erőszakos követelés Szalómétól, azt akarom, hogy rögtön add nekem egy tálon keresztelő János fejét. Elhangzik ez a követelés, amelyre Heródes igazán nem számíthatott, akkor már gyáva visszakozni a szép nő előtt, meg a lakomán összegyűlt előkelőségek előtt. És ráadásul tudja, hogy felesége, Heródiás, ő mozgatja a szálakat, és ő vele aztán meg végképp nem mer szembeszállni, mert annyira a hatalmába kerítette az asszony. A keresztelő tehát a dolgok fölszínét tekintve ezért hal meg. Nem Heródes saját, tudatos, fejedelmi önkénye miatt, hanem gyávasága miatt és gyengesége miatt. Aki királynak hívatja magát, mint Márkis itt hangsúlyozza is, akitől tömegek élete függ, az íme asszonyi függés alatt önnön körülményei, hatalmi mámora, szenvedélyei és gyengesége fogságában hozza meg döntéseit. Hát nem csoda, hogy Jézus a hataloméhes kétlelkűség állati jelképével rókának, vagy inkább sakálnak nevezi. Ugye mennyire másként viselkedik Dávid király egy az ittenihez némileg hasonló szituációban. Ő ugye elcsábította egyik embere Uriás feleségét, Bátszébát, de amikor Nátán proféta, ugyanúgy, mint most a keresztelő Heródesnek, a szemére veti a bűnét Dávidnak, akkor Dávid megbánja, amit tett, és megtér. Hát de ő Dávid, Heródes ehhez nem elég erős, és nem elég nagy. Heródes föltűnik Jézus perében is, igaz, csak Lukácsnál. Itt Poncius Pilátus, hogy elhárítsa magáról az ítélethozatal felelősségét, átküldi Jézust Heródeshez, aki éppen Jeruzsálemben időzik, mondván, hogy területileg ő illetékes a galileai ügyében. Hát ő a negyedes fejedelem Galileában. Heródes akkor is korábbi önmagához méltóan viselkedik. Jézus pedig még csak szóra sem élte, nem szól hozzá. Különös, hogy mennyire hasonlítanak ebben a tekintetben egymáshoz azok az alakok, azok a figurák, akiket a történelemből kissé jobban is ismerünk, és akik az új szövetségben rendre, így vagy úgy, szembe kerülnek a hit embereivel. Heródes a keresztelővel, Jézus Pilátussal, a többi hatalmasság meg az apostolok cselekedeteiben Krisztus követőivel. Mindegyikben van valami skizofrén, valami tudathasadás. Miközben bűnt bűnre halmoznak, van bennük mégis egyfajta kétértelmű, tisztázatlan, spontán vonzalom a tiszta és szent ember felé. De csak akkor, amikor az már az ő fogságukban, hatalmukban van. Jézus letartóztatásban, ugye, keresztelő meg Heródes börtönében. De ez a vonzalom egyikben sem erős annyira, hogy képes volna legyőzni önön hatalmi érdekeiket, meg eredendő gyávaságukat. Hanem a jó vonzását végül elnyomja a hatalomégség, a külső-belső függés, a függés mindentől, a náluk nagyobb hatalomtól, Rómától, a tisztátalan szenvedélytől, meg a mindezek okozta jellemgyengeség. Ilyen Heródes is, meg ilyen Pilátus is. Egyformák ebből a szempontból. Lássuk Heródiást. Hatalomra éhes, vérszomjas nőszemély. Hogy királyné lehessen, elhagyja régi férjét. Ezért az úgynevezett királyért, Heródesért. Akit pedig halálos bűnbe taszít, megint csak a hatalomért. Igazi női sakál, bibliai Lady Macbeth. Aztán lelki rokona Jezábelnek is, Áháb király feleségének, aki a szőlősgazda Nábótot gyilkoltatja meg, ugyanígy királyi férjével, azért, hogy megszerezhesse annak a földjét. Lásd, Királyok első könyve 19.21. fejezet. És Heródiás a hatalomért nem csak ölni képes, de még a saját édes gyerekét is képes kiárusítani, amikor a lakomán táncoltatja a lányát, feláldozva a becsületét, a jó hírét a lánynak, mert ennyire fontos neki, hogy elpusztítsa azt a Jánost, aki veszélyezteti királynéi státusát. Pedig ez a lány, Szalóme, mégiscsak egy fejedelmi hölgy, hát a nagy Heródes unokája. És az ilyen lakomákra nemhogy ilyen királylányok, de még egyszerű származású erkölcsös nők sem tették be a lábukat. Az efféle erótikus tánc, amiről itt olvasunk, ez a kurtizánok tiszte volt. Hát ilyen a Heródiás. Szalóme pedig készségesen közreműködik a saját édes papája elárulásában. Táncol, hogy megerősítse anyja és Heródes házasság törését, amely házasság aztán a tulajdon apjának a megcsalása árán jött létre. Meg se rezzen akkor se, mikor megtudja, hogy valakinek a halála, a véres levágott feje lesz a jutalma a táncának. Aztán a vendégek, ők sem emelnek szót a kérés ellen. Heródes, Heródiás, Szalóme, a vendégek, csupa beteges, romlott ember együtt, egy véres lakomán. Meglepő módon, de egyáltalán nem véletlenül került éppen erre a helyre Márk evangéliumában a keresztelő kivégzése. Sorsa előrevetíti Jézus sorsát, aki nem sokkal éppen János története után jövendöli meg először a maga hasonló szenvedését. Sorsuk közt sok a párhuzam. Mindketten az igazságért szenvednek üldözést, amint a boldog mondás mondja. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért. Aztán közös Heródes személye is, aki János kivégzéséért a fő felelős. Majd aztán megjelenik Lukácsnál Jézus perében is. Ahogy most a keresztelőt nem menti meg, úgy majd Jézus érdekében sem fog szót emelni, pedig mind a kettőt megtehetné. Aztán, ahogy a keresztelő esetében Heródes szeretné megmenteni János életét, úgy Pilátus is szeretné megmenteni a Jézus életét. De egyik se teszi, mert mindkettő gyenge jellem. Sokféle hatalmi és egyéb érdekeik legyőzik bennük ezt a jót. És még valami. A történetben egymás után háromszor fordul elő a 25-től a 28. versig egy nagyon-nagyon különös kis részlet. Szalóme nem egyszerűen János levágott fejét követeli, hanem pontosan így kívánja. Add nekem egy tálon keresztelő fejét. Utána a király rögtön elküldte a hóhért, megparancsolta, hogy hozzá kell János fejét egy tálon, és harmadszor ismét. A hóhér lefejezte Jánost a tömlöcben, és elhozta a fejét egy tálon. Döbbenetes. Így közli ezt aztán Máté is a 14.8-ban, anélkül, hogy megmagyarázná, hogy miért is kell a keresztelő fejét egy tálra rakni. Tehát a közlés nagyon hangsúlyos, ugyanakkor merőben érthetetlen. Miért kellett ezt a látszólag abszolút mellékes dolgot, hogy a véres fejet ne csupaszon hozzák be a lakomára, ezt annyira kiemelni? Miért? Hát mondom, a tál, tálca áldozat bemutatásra szolgál, oltárt helyettesít és jelez az oltár vízszintes lapját. Olyan, mint azok az egyszerű lapos kövek, amiket az Ószövetség tanúsága szerint sokszor használtak a régiek oltárként, Kína természetben. Ez az egyik. A másik, hogy a pogány vallásokból ismerünk egy nagyon ősi szokást. A bűnösnek azt a testrészét, amellyel a bűnét elkövette, tehát a bűnös testrészt, többnyire a kezet, azt ilyen lapos tálcafélességre helyezve kellett feláldozni az isteneknek, ugyanilyen tálcára. És hát, és akkor itt is csak erről lehet szó. Máshogyan nincs értelme ennek a tálcának, pláne háromszor. A bűnös testrész, ez esetben a keresztelő feje, kerül az áldozati tálra, áldozat bemutatásul. Igen. Aztán ilyen lapos tálca a Szentmisén is van, ez a paténa, amire a pap az ostját, Krisztus testét helyezi, a feláldozott testet. Egy kicsinyített oltárlap. És a jelenet képzőművészeti ábrázolásain is ezt látjuk, a keresztelő feje egy lapos tálcán. Hát akkor kimondom, áldozatot mutatnak be itt, isteni tisztelet jeleként. Kinek is? Heródesnek és hatalmának? Vagy Szaloménak, aki a tálcán kéri a fejet? Vagy anyjának, Heródiásnak, aki saját urának ura? Nem mondja ki Márk, sem Máté. A beteges emberi hatalomvágy, a mocskos szenvedély, az emberi bűn, az részesül itt, isteni tiszteletben. Add nekem keresztelő János fejét egy tálcán. Rejtelmes és hátborzongató. Minden esetre a keresztelő és Jézus sorsában így még az a hasonlóság is megvan, hogy mindketten áldozatul adják magukat, nem csak erkölcsi értelemben, hanem a szó legszorosabb rituális, kultikus, vallási értelemben is. Föláldoztatnak. És mindez egy lakomán, örömünnepen, Heródes születésnapján. Hát szokás volt valóban, hogy az ilyen főúri lakomán a házigazda néhány vendége kívánságát teljesítse, de csak a jó kívánságokat, csak jó dolgokat, csak kegyet gyakoroltak ilyenkor. Míg ezen a lakomán a vérontás ül az asztalnál, és a zseniális Márk rögtön a jelenet után a 32-es verssel kezdődően bemutat egy másik lakomát. Nem véletlenül áll ez így közvetlenül egymás mellett, ez a két lakoma. Egészen másféle lakoma következik. Más, mint amilyen Heródes véres vendégsége. A halál lakomája után az élet lakomája. Jézus 5 kenyérből és 2 halból 5000 embert lát vendégül. Innen folytatjuk a jövő héten. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ámen.